Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Rosonczi Kovács Mihály, a Közép-Európai Nézőpont Intézet elemzője, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében interneten kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában Lengyelországról, illetve a lengyel kül- és belpolitikáról beszélgetünk. Alig néhány hónappal a megnyert elnökválasztás után október elején személycseréket hajtottak végre a lengyel kormányban. Mindezt ráadásul már júliusban bejelentette a kormányzó Jog és Igazságosság párt elnöke Jaroszláv Kaczynski. Miért volt szükség most a kormány átalakítására?
Sőt, már korábban is lehetett arról hallani, hogy egy nagyobb szabású kormány átalakítás fog bekövetkezni. Ha úgy tetszik, 2018 őszétől, az önkormányzati választásoktól kezdve egészen a mostani köztársasági elnök választásig egy folyamatos kampányidőszakot éltünk Lengyelországban, és azáltal, hogy tavaly októberben nem szerzett 3/5-ös többséget a kormányzó Jog és Igazságosság pártja, a mostani köztársasági elnök választásoknak is óriási volt a tétje. Erről nemrég beszéltünk is itt a stúdióban, de röviden összefoglalva, hogyha nem nyert volna a kormánypárt által támogatott Andrzej Duda, nem őrizte meg volna a köztársasági elnöki pozíciót, akkor ellehetetlenült volna a kormányzás. Ennek megfelelően minden idegszálával azon volt a kormányzó erő, hogy megőrizze az elnöki székben Andrzej Dudát, úgyhogy tulajdonképpen az ő győzelme után kezdődhetett el de facto a mostani parlamenti ciklus. Ez egy ilyen rövid, ha úgy tetszik, egy 3 éves parlamenti ciklus lesz, hiszen tavaly október és a mostani köztársasági elnök választások között még továbbra is ugyanúgy kampányi üzemmódban kellett lenni. Tehát azokat a reformokat, amelyeket tervez a PISZ megvalósítani ebben a ciklusban, azokat most lehet előkészíteni, és ennek megfelelően kellett átalakítani a kormányt. Ehhez járult természetesen az is hozzá, hogy a válság új kihívások elé is állította a kormányt, de minden bizonnyal a koronavírus megjelenésétől függetlenül is sor került volna egy kormányzati átalakításra, és annak a miértjébe pedig beleszólt az a koalíciós válság is, amiről még szerintem fogunk beszélni.
És hogyha, mint láttuk és mint sejthető volt, nagyon szoros volt az elnökválasztás eredménye, akkor miért nem korábban lépték meg ezt a kormány átalakítást? Miért egy győztes választás után kell módosítani a csapaton, miért nem előtte? Az jó volt kampányra, ez meg jó lesz kormányzásra?
Maga a választásnak a szoros eredménye is befolyással lehet arra, hogy a PISZ milyen irányt választ a 2023-as parlamenti választásig. Hogyha Andrzej Duda egy fölényesebb győzelmet aratott volna, mondjuk 60-40%-ot ér el, akkor valószínűleg jobban megerősödött volna a Jog és Igazságosságon belül a konzervatív jobboldali szárny, tehát a párton belüli jobboldali szárny. Így felerősödtek azok a hangok, amelyek inkább Mateusz Morawiecki kormányfő mögött állva, inkább a továbbra is a középre húzódás folytatását javasolják, és állítólag maga a pártelnök is komolyan mérlegeli azt a lehetőséget, hogy markánsabb, tehát azt a balra tolódást, vagy centrum felé tolódást, amit a Beáta Szydło, Mateusz Morawiecki kormányfő csere indított el, azt tovább folytassa. Erre látunk is jeleket az állatvédelmi törvény kapcsán például, ami az apropója volt az említett koalíciós válságnak, ami tele van centrista, sőt baloldali elemekkel. Úgyhogy a köztársasági elnök választások eredménye az komolyan befolyásolt azt, hogy ebből az eredményből milyen következtetéseket von le a kormánypárt, mit érez, mennyire érzi magát megerősítve a választópolgárok által, mennyire tekinti komoly figyelmeztetésnek, hogy csak egy hajszálon múlt a győzelem, és ennek megfelelően hogyan kormányozza tovább a pártot és az országot.
Akkor nézzük először a Jog és Igazságosságot, utána pedig a koalíciós partnereket. Hogyan változtak az erőviszonyok a kormányzó Jog és Igazságosság párton belül, illetve mit lehet most elmondani az erőviszonyokról? Azt talán minden hallgató tudja, aki kevésbé foglalkozik Lengyelországgal, hogy az erős ember Jaroszláv Kaczynszki.
Így van, és nagyon sokáig a magyar sajtóban is tulajdonképpen egy pártnak is kezeltük nem véletlenül a PISZ-t, annak ellenére, hogy az a két kis platform már korábban is megvolt, amely két platformnak a súlya most növekedett meg a tavalyi parlamenti választás után. A lengyel alsóház a Szejm 460 képviselőből áll, és a PISZ teljes frakciója 235 főt számlál. Azonban ebből a 235 főből 18 képviselő a markánsan konzervatív igazságügyi miniszter Zbigniew Zsobró által vezetett Szolidárna Polska, az a Szolidáris Lengyelország tagja, 18 pedig a korábban egyébként a PO kabinetekben is szerepet vállaló, tehát sokkal inkább a centrumban elhelyezkedő Jaroszláv Govin által vezetett megegyezés vagy porozumjenye politikusa. Mind a két kis pártnak tehát komoly zsaroló potenciálja van, amennyiben ők megvonják a bizalmat a kormánytól, vagy a kormány ellen szavaznak, úgy egymagukban is lehetőségük van arra, hogy egy-egy törvényt megfékezzenek, megakadályozzanak. És erre láttunk is példát. Jaroszláv Govin áprilisban gyakorlatilag meg tudta akadályozni, hogy levélszavazások útján az eredetileg tervezett időpontban rendezzék meg a lengyel köztársasági elnökválasztást. Zbigniew Zsobró pedig megvárta a köztársasági elnökválasztást, addig nagyon fegyelmezetten együtt mozgott a fő kormányerővel, a PISZ-szel. Azonban most az említett állatvédelmi törvény apropóján, aminek a része, hogy egy kicsit fölvillancsuk a hallgatóknak, hogy miről van szó, ez ugye a exportra szánt vallási célú vágással, tehát az úgynevezett halálvágással forgalomba kerülő állattenyésztést tiltotta az export célra, illetve a szörme állattenyésztést is tiltotta, ami ugye egy komoly csapás a lengyel mezőgazdaság egy részének, úgyhogy ebben a törvényben Zbigniew Zsobró szembe szegült a fő kormányerővel, a PISZ-szel és Jaroszláv Kaczynszkivel. Ahogyan is említette, ugye Jaroszláv Kaczynszki a legerősebb ember, ő vezeti a legnagyobb pártot, és így egy koalíciós válságot tudott előidézni. Arányaiban vannak erre kutatások, mind a két pártra 2-3%-nyian szavaznak, míg a PISZ körülbelül 95 vagy 90-95%-os támogatottsággal bír, de ugye a lengyel szavazási rendszer úgynevezett preferenciális szavazat leadására ad lehetőséget a párt kiválasztásán belül, és ezek a kis pártok nagyon jól szerepeltették az ő egyéni jelöltjeiket. Állítólag egyébként október 13-án, a tavalyi választások estéjén mindenki ünnepelt a PISZ főhadiszállásán, a komoly stratéga hírében álló Jaroszláv Kaczynszki pedig magába fordulva értékelt az eredményeket, előre érezte, hogy itt komoly koalíciós válságokra lehet számítani.
És abban az esetben, hogyha előrehozott választásra került volna sor, mert ugye a koalíciós válság idején ez is szóba került, akkor ezen két kisebb tömörülés elérhetett volna jelentős eredményt? Gyakorlatilag nem egyfajta öngyilkosság lett volna számukra?
Az, hogy ők egymagukban most 2-3%-os eredményt érnének el, ezt azért árnyalni kell, hiszen abban az esetben mondjuk, hogyha sor került volna tényleges törésre, akkor nyilván ők elkezdtek volna saját markánsabb kommunikációt folytatni. Kevés esély lett volna a bejutásukra, de nem lehet készpénznek venni azt, hogy ezek a pártok önmagukban csak 2-3%-ot értek el, vagy 1-2%-ot értek volna el, ugye, mert a PISZ-en belüli szavazók 2-3%-a támogatja őket. De valóban bizonyos szempontból öngyilkos taktika lett volna a részükről. Amikor tetőzött a válság, akkor már elrengettek következtetni a nyilatkozatok, tehát látszódott, hogy Zbigniew Zsobrónak áll jobban érdekében a kormányban maradni, és végül is megszületett szeptember végén egy új koalíciós megállapodás, ezt a három pártelnök a kormányfő Mateusz Morawiecki jelenlétében írta alá, és ez azt tartalmazta, hogy 2023-ban is együtt fognak indulni. Ugyanakkor a kispártoknak szemben 2019-el most már nem garantáltak helyeket a listákon. Ez is azt mutatja, hogy úgymond helyreállt a világrendje, és nem a farok csóválja továbbra is a kutyát, de Zbigniew Ziobrónak is sikerült azért eredményeket elérni a kormány átalakítás kapcsán, erről is szót ejtünk majd.
Mateusz Morawiecki miniszterelnök azt mondta, a változásoknak inkább strukturális, mint személyi jellegük van, mivel az átalakított kormány fő feladata az lesz, hogy rugalmasan reagáljon a koronavírus járvány okozta gazdasági kihívásokra. Ennek ellentmondani látszik, hogy már nyáron tudtuk, hogy változások lesznek, de maradjunk annál, hogy mi változik a struktúrában?
Természetesen, hát politikában ugye a tényleges szándékok azok részben úgy kell a sorok közül kiolvasni. Valóban van egy, de valóban van egy strukturális változás is, hogy más nem mondjak, például a klímavédelmi meg a környezetvédelmi minisztériumot összevonták, tehát karcsúsítás volt a cél, 20 minisztérium helyett 14 lesz a következőkben, hatékonyabb lesz a kormányzati munka. Ugyanakkor ezzel a változással például az is járt, hogy az említett kis pártok az eddigi két tárca helyett, két-két tárca helyett csak egy-egy tárcát kapnak. Tehát gyengül a súlyuk a kormányon belül. És amellett, hogy elvileg nem a személyekről szólt, azért a személyek kiválasztásának is van üzenetértéke. Például a közoktatási minisztériumot összevonták a tudományos minisztériummal, és ezt az a Przemysław Czarnek kapta meg, aki egy nagyon megosztó személyiség, nagyon határozottan, markánsan szokta megfogalmazni a konzervatív nézeteit, és tőle azt várja a PiS, hogy ezzel, hogy egy ilyen a konzervatív értékeként határozottan kiálló szemét delegál ő, mint jog és igazságosság is a kormányba. Innentől kezdve nem csak Zbigniew Ziobro lesz az a személy, aki ezeket a konzervatív értékeket megjeleníti a kormány oldal egészének részéről. Ugyanakkor például az állatvédelmi törvényben a pártjával szembe menő Krzysztof Ardanowski mezőgazdasági minisztert egy bizonyos Zsegos Puda váltotta, aki a baloldali pártok szemében is egy sokkal elfogadottabb személyiség. Tehát itt is látszódik ennek a két személynek a kinevezésébe, hogy Jarosław Kaczyński folytatja azt a politikát, hogy egyszerre próbálni megszólítani a centrumot, vagy akár a mérsékeltebb baloldali szavazókat is, és amennyire lehet tartani a jobb szárnyat is.
És ugye Mateusz Morawiecki azért is mondta, vagy mondhatta, hogy a személyi jelleg nem olyan fontos, mert hogy egy nagyon fontos személy kapott pozíciót ebben a kormányban újra, 10 év után, Jarosław Kaczyński. Miért volt szükség arra, hogy az eddig háttérben irányító pártelnök, miniszterelnök helyettesi pozíciót kapjon, és hogy bekerüljön a kormányba?
Így van. Jarosław Kaczyński kormányba kerülése a legfontosabb változás. Miniszterelnök helyettesként egy úgynevezett védelmi bizottságnak az élén fog állni, amely alá tartozik az igazságügyi minisztérium, a belügyminisztérium és a védelmi minisztérium. Hasonló példákat egyébként látunk Nyugat-Európában. Ennek is több szerepe van ennek a váltásnak, de a legfontosabb az, hogy valószínűleg ez volt Zbigniew Ziobro feltétele az új koalíciós megállapodás megkötésekor. Ugyanis a másodvonalban a két legerősebb ember, a két fő rivális Jarosław Kaczyński mögött, Mateusz Morawiecki kormányfő és Zbigniew Ziobro, ahogy már említettük, a PiS novemberi tisztújító közgyűlésének is hátterében is, és a mostani hívták hátterében is tulajdonképpen az a fő kérdés áll, hogy merre kormányozzuk a párt hajóját, középre vagy markánsan jobbra. És Zbigniew, első látásra ugye Zbigniew Ziobro gyengül Kaczyński kormányra kerülésével, hiszen ő, mint igazságügyminiszter, közvetlenül Jarosław Kaczyńskinek fog felelni, de a gyakorlati valós vesztes mégis Mateusz Morawiecki, hiszen innentől kezdve a kormányüléseken, bár ő lesz a formális kormányfő, mégsem ő a legerősebb ember, és nem neki fog felelni a fő riválisa.
mert hogy változik ezek szerint a hatalmi egyensúly is a kormányon belül, hiszen a jelenlegi miniszterelnököt, akinek papíron a helyettese lesz, mint említette pártelnökként Kaczyński juttatta ebbe a pozícióba, nem mellesleg az utódját is ő választaná ki, Jaroszláv Kaczyński, aki miniszterelnök helyettes. Miközben a kormányban pedig hát a miniszterelnök elvéletileg a legfőbb szerep.
Így van. Faramúci a helyzet első látásra, és talán második látásra is. Akik esett azon a hallgatók, akik nem követik napi szinten a lengyel politikát, hangsúlyozni kell, hogy Jaroszláv Kaczyński messze a legerősebb ember a lengyel politikában, szinte teljhatalommal bír. De ezt a szintét azért alá kell húzni, mert pont a mostani események is mutatják, hogy alapvetően az ő hatalma abból áll, hogy nagyon jól tudja egyensúlyban versenyeztetni a párt erős embereit, és egyfajta erőegyensúlyt próbál közöttük fenntartani, amiben az övé a legfőbb szó, mint pártelnök. Gyakorlatilag egy maga dönthette el, hogy beállt a Svédót, Mateusz Morawiecki kiváltotta korábban, és az ő döntésén múlik az is, hogy meddig marad kormányfői pozícióban Morawiecki. Tehát egyértelműen ő a főnök, csúnya szóval mondva, az Egyesült Jobboldal táborában. Ugyanakkor itt a kormányzati munkát természetesen a kormányfő vezeti, ezt nem győzik hangsúlyozni a PISZ politikusai, hogy nem fog felborulni, és nem lesznek emiatt irányítási anomáliák a kormányzati munkán belül. A kormányzati munka az a kormányfőhöz tartozik, ezen belül ugye Jaroszláv Kaczyński felel az említett három területért, és a stratégiát, abban pedig az utolsó szó Jaroszláv Kaczyński, ugyanakkor talán azért is merhette ezt a felállást vállalni Jaroszláv Kaczyński és minden szereplő, mert az utóbbi időben azért Mateusz Morawiecki fokozatosan erősödött. Az ő korábbi ereje és hatalma tulajdonképpen abban állt, hogy bírta Jaroszláv Kaczyński bizalmát. Ennek a bizalomnak pedig az is az áloga volt, hogy ő nagyon tudatosan nem épített magának a párton belüli struktúrát, tehát ő elfogadta azt, hogy engem a pártelnök bizalma tart pozícióban. Ugyanakkor ő a PISZ-en belüli legelfogadottabb politikus a berlin és a brüsszeli szalonokban, nagyon jók a külkapcsolatai, saját elmondása szerint, amikor például fölmerült von der Leyen bizottsági elnök asszonynak a kinevezése, akkor őt hívta föl Angela Merkel, tehát nagyon jó kapcsolatai vannak külföldön is, és belföldön is egyre jobban beletanul a kormányfői tevékenységben. Feltűnő az a különbség például, ahogy mondjuk a tavaly tavaszi beszédei, megszólalásai sokszor erőltetettek, vontatottak voltak. A mostani Andrzej Duda kampányban már élt, mint hal a vízben, nagyon jó kortes beszédeket tartott, és folyamatosan erősödik a párton belül is. Nem kizárt, hogy ő lesz Jaroszláv Kaczyński utódja, őt szemelte ki a pártelnök azzal a céllal, hogy folytassa az ő életművét, és a mostani novemberi tisztújítók közgyűlésen minden bizonnyal alelnökké is fogják választani. Tehát jó az együttműködés Morawiecki és Kaczyński között. Eddig is nagyon sok döntésben együtt döntöttek abba a kis, nagyon kicsi körben, ahol a PISZ-ben a legfontosabb kérdések eldőlnek, és emiatt partnerként fognak tudni együtt dolgozni a kormányüléseken is, ahol formálisan Mateusz Morawiecki a legerősebb ember.
És akkor lehet talán egy kicsit sarkítva azt mondani, hogy Morawiecki ereje abban van, hogy nem áll mögötte erő, legalábbis a párton belül új stratégiát alakított ki magának, és úgy lehet utód, úgy válhat utóddá, hogy nem hátországot épített, hanem egyszerűen Kaczyński, Jaroszláv Kaczyński mellett állt folyamatosan. Mert hogy eddig másként próbálkoztak, mindenki próbált maga mögé szavazókat állítani, próbált maga mögé a pártból bizonyos számú támogatót állítani.
Igen, ezt nagyon sokáig, vagy nagyon sokan már Morawiecki gyengeségének rották föl, hogy ő nem épített bázist magának a párton belül, de pont ezzel tudta fönntartani a bizalmát a pártelnöknek saját irányába, úgyhogy ez kifizetődőnek látszik ez a stratégia, és azzal, hogy a pártelnök beleegyezésével most alelnökké választhatja a párt. Ez tulajdonképpen egy zöld út a tekintetben, hogy most akár a pártstruktúrán belül is megerősítheti magát.
És ugye említette, hogy a miniszterelnök lesz a kormányzati munka irányítója, akkor ez azt is jelenteni, vagy jelenthetni, hogy a politikai munkát, vagy a politikai tevékenységet a miniszterelnök helyettes Jaroszláv Kaczyński irányítja majd?
Jaroszláv Kaczyński nagyon határozottan mindig azon az állásponton volt, hogy a politikát a pártok, tehát a politikát a pártokon keresztül kell gyakorolni, és ő egyébként jól érezte magát abban az ellenzék által, ugye hátsó ülésről végzett politikának nevezett struktúrában, hogy ő a pártban hozott döntéseket kell megvalósítani a kormányban, hiszen a kormány az a parlamenti többségből, a kormánypártból emelődik ki. Úgyhogy a valós döntések is a Pisz-Novogrodszka utcai főhadiszállásán születtek eddig is, és ez valószínűleg a továbbiakban sem fog változni. Úgyhogy továbbra is a párt szabja meg a fő politikai irányvonalakat, a kormány dolga pedig az, hogy végrehajtsa azokat. Úgyhogy a végrehajtás módja és a kormánykeréknél továbbra is Morawiecki fog ülni, ahogy eddig is, de azért a fő irányvonalak továbbra is, ahogy eddig is, a párton belül dőlnek el.
És bár valószínűleg nem tudja a választ, de kinek a döntése lehetett az, hogy ő miniszterelnök helyettes lesz? Morawieckié vagy Kaczyńskié? Mert ugye a másik kérdés ebből adódna, hogy vajon Jaroszláv Kaczyński figyelmét nem tereli majd el túlságosan a kormányzati munka, és nem tud annyira odafigyelni a politikai tevékenységére, a párt tevékenységére, vagyis akár ez is Morawieckit erősítheti összességében.
Nagyon jó a felvetése. Pont ez a dilemma volt korábban az oka annak, hogy Jaroszláv Kaczyński azt mondta, hogy a pártot szeretné vezetni, és a stratégia alkotásra szeretné a figyelmét összpontosítani, és nem szeretné, hogy ettől a kormányzati munka elvonja. Most azonban úgy látszódik, hogy a Morawiecki és az említett Zbigniew Ziobro féle ellentét egy olyan szintre ért el, hogy nem lehetett úgymond magukra hagyni őket a kormányüléseken. Az, hogy kinek a döntése volt, Jaroszláv Kaczyński az első embere felől, ne legyünk kétségünk, tehát ezt ő döntött el. Így ennek egyébként sok racionális oka van. Mateusz Morawiecki kétszer annyira népszerű, mint a PiS pártelnöke Jaroszláv Kaczyński. Kaczyński sokkal elutasítottabb a felmérések szerint, illetve Mateusz Morawiecki egy olyan fizikailag is aktív kormányfői tevékenységet folytat, amire már Kaczyński hajlott kora miatt nem biztos, hogy alkalmas lenne, és nem biztos, hogy szeretné is. Illetve ehhez jön a már említett azon tényező, hogy Mateusz Morawiecki azon a PISZ-en belül, amelyik ugye azért elég sokszor persone non grátének van kezelve nyugaton, ezen belül is egy elfogadott a nyugati tőke és a nyugati szalonok által is elfogadott politikus. Tehát őt sok szempont nem indokolta, hogy őt ne ő képviselje az országot különböző fórumokon.
Mire lehet számítani, miként változik az új összetételű kormány munkája, mik a főbb prioritások? Ugye néhány perccel ezelőtt azt mondta, hogy a kormány tulajdonképpen az elmúlt jó pár hónapban kampányüzemmódban működött, vagyis most lesz ideje a kormányprogram végrehajtására.
Nagyon sokáig elhúzódott a kormány átalakítása és a végleges kormány összetétel, amelyre már a nyár végén számítottak, hogy rögzülni fog, és ehhez képest csak a múlt héten lett biztos. Ez is azt mutatja, hogy a köztársasági elnök választások már említett kiélezett eredménye komoly szakmai vitákat generált a jog és igazságosság stratégiaalkotó központjában. A főbb csapásokra tudjuk a választ, hogy továbbra is ugye a családbarát, keresztény értékekre építő, szociálisan érzékeny politikát fogja folytatni a kormány, de akár a már említett baloldali centrista elemeket is tartalmazó állatvédelmi törvény is jelezte, hogy elképzelhető, hogy az ideológiai természetű kérdések mégis kevésbé lesznek hangosak, mint amire esetleg számítani lehetett. Úgyhogy ezt a következő hónapokban fogjuk meglátni, még elképzelhető, csak Jaroszláv Kaczyński és a szűke környezete tudja, hogy hogyan fog kinézni a fő irányválasztás a kormányon belül. Arról lehetett hallani, hogy komolyan elgondolkoztak azon, hogy ez egy nagyon komoly figyelmeztetés volt a kormány részére, hogy éppen csak sikerült megnyerni egy sikeres kormányzás után a köztársasági elnök választást, és hogy adott esetben egyfajta legalábbis a centrum felé tolódásra lehet számítani. Erre látunk jeleket, de egy-két hónap múlva biztosabbat lehet válaszolni, és főleg majd a PISZ tisztújító kongresszusa után, amire november 7-én fog sor kerülni.
Addig elképzelhető, hogy jelentősebb irányokat határoznak meg, vagy megvárják a tisztújítást, és utána hirdetnek akár programot, akár jelentősebb irányokat?
Én arra számítok, hogy a tisztújításig mindenki ezzel lesz elfoglalva, és azt sem kizárt, hogy oly módon még egy-egy intézkedésre olyan váratlan módon kapunk információt, ahogy ez az állatvédelmi törvény esetében történt, amit egy TikTok videóban tárt a közvélemény elő Jaroszláv Kaczyński, legalábbis egy TikTok videóban hívta fel a fontosságára a figyelmet. De azt hiszem, hogy most a következő egy hónapban mindenki a kormánypárt tisztújításával lesz elfoglalva, és utána annak ismeretében kerül sor majd a kormányzati munka megismerésére. Lehet sejteni például azt, hogy a média struktúra átalakítása egy kiemelt feladata lesz a kormánypártnak. Erre utalt Jaroszláv Kaczyński, hiszen nagyon komoly média ellenszélben kellett kampányolniuk, legalábbis a kereskedelmi a média területén. És a további kérdés például, hogy az igazságügyi reformokkal tovább megy a PISZ, ezt állítólag Zbigniew Zsobró szeretné nagyon, de a mostani új koalíciós megállapodás valószínűleg rögzítette, hogy ebben a tekintetben mi lesz a főirány. Ahogy említettem, nagyon sokan azt szeretnék a kormánypárton belül is, hogy az ideológiai természetű kérdések egy picit húzódjanak hátrébb. Valószínűleg közöttük van már Mateusz Morawiecki is, úgyhogy most ezek lesznek a legfontosabb kérdések, amikre várjuk a választ.
Mert hogy a miniszterelnök prioritásnak nevezte a lengyel és az európai értékek védelmét, és az igazságügyi reform, amelyet említett, a pár napja bemutatott jogállamisági jelentésben, amelyet az Európai Bizottság adott ki, élesen bírálta természetesen ezt az igazságügyi reformot. Azért mondom, hogy természetesen, mert az elmúlt hónapokban is már jelentős kritikát kapott emiatt Varsó. Szóval egyrészt van egy miniszterelnöki bejelentés, és van egy elkezdett reformcsomag. Ez a kettő hogy férhet meg egymás mellett?
A térségnek az országaiból több is, pont azzal érvel, hogy azok az értékek, amik ők a nemzeti értékeknek határoz meg, azok egyben az európai értékek is. Tehát ezek nem mennek szembe egymással, csak a lengyel-európa kép az erős nemzetekre, lehetőségig szuverén nemzetekre épülő Európa képet vizionálja, ahol európai értéknek számít az, hogy Lengyelország a Lengyelország a lengyel hagyományokkal, a lengyel gazdasági jó teljesítményével, a lengyel alkotmányos berendezkedés felmutatásával és az abban végzett kormányzati munkával járul hozzá Európa erősítéséhez, és ilyen módon a lengyel és az európai értékek egyek és ugyanazok. Szemben azokkal a sokszor megfoghatatlannak ítélt európai értékekkel, amelyekre hivatkozva támadják az úgynevezett szuverenista kormányok politikáját.
És ugye említettük, hogy Mateusz Morawiecki azt mondta, hogy a kormány alakítása azért is volt szükség, vagy az a fő oka, hogy rugalmasan reagáljon Varsó a koronavírus járvány okozta gazdasági kihívásokra. A koronavírus járvány hogyan hatott a lengyel gazdaságra, de még mielőtt ezt megválaszolná, a pártok támogatottságára volt-e hatással?
A pártok támogatottsága viszonylag egységes képet mutat a kormány, vagy a járvány első időszakában erősödött a kormány, és erősödött a kormányfő, illetve az államfő megítélése is. A gazdaság természetesen komolyan megérezte, Lengyelország hiány nélküli költségvetést fogadott el az idei évre, ehhez képest az augusztus végén végi kiigazítás már 109 milliárd zloty is, azaz mintegy 9000 milliárd forintos hiánnyal számolt, úgyhogy természetesen a lengyel gazdaság is érzi a válságot. A munkahelyeket egyelőre sikerült megvédeni a lengyel kormánynak, ez a kampánynak is fő eleme volt, a márciusi 5,3%-ról júniusra 6,1%-ra emelkedett mindössze a munkanélküliség. Hát ezt egy nagyon komoly gazdasági csomaggal sikerült elérni, ennek a része volt a munkavállalók védelme, a vállalkozások támogatása, illetve a gazdaság állami beruházásokkal történő mozgásban tartása, de mint említettem, ennek óriási költségigénye volt mindennek.
És mire számítanak a következő évekre? A kilábalás mennyire lehet gyors, legalábbis a mostani tudásuk szerint?
A jövő évre már, ahogy a régióban általában optimisták az előrejelzések, Lengyelország az egyik legnagyobb nyertese a közös költségvetés, illetve a helyreállítási alapra vonatkozó európai tanács megbeszéléseknek, úgyhogy általában egyelőre általános az optimizmus a szakértők között, illetve a kormány szereplői között. Az ellenzék is inkább ilyen ideológiai támadásokat intít, úgyhogy az nem biztos, hogy az a szinte példátlan teljesítmény, amit Lengyelország föl tud mutatni, jelesül, hogy 30 éve folyamatos a gazdasági növekedés. Ez az idei évben könnyen megszakadhat ez a trend, de alapvetően hosszú távon továbbra is egy emelkedő és egy erősödő, lassan-lassan már középhatalmi szereplőként tekinthetünk Lengyelországra, és ezt mutatja például a Fehér Oroszországgal való hozzáállása az országnak is.
Amely mit mutat? Illetve amely pontosan micsoda?
Igen, Mateusz Morawiecki először a V4-eknek, és most már az Európai Uniónak is bemutatta azt a tervét, amelyet ő egy fehér orosz marsall segélynek nevez, aminek olyan elemei vannak, mint alternatív energiaellátást biztosítani Fehér Oroszországnak, Fehér Oroszországi kis- és középvállalkozásokat megsegíteni, amelyek mögött egyértelműen azt a szándékot vélhetjük felfedezni, hogy az orosz érdekszférát egy kicsivel megint hátrébb szorítani. Ez egyrészt természetesen az Egyesült Államok érdekeinek a képviselete és védelme. Ugye Lengyelország gyakorlatilag, Lengyelországban összpárti egyetértés van a tekintetben, hogy az orosz fenyegetettség az egy állandóan jelenlévő fenyegetettség, és a mostani PISZ kormány pedig a korábbi kormányoknál is sokkal inkább egyoldalú Egyesült Államokkal való szövetség irányába mozdította el a külpolitikát. Donald Trump is komoly idézőjelbe vett segítséget adott a kormánypártnak, úgy a tavaly októberi, mint a mostani köztársasági elnök választás előtt is személyesen találkozott Andrzej Dudával, és úgymond cserébe a lengyelek is nagyon komolyan képviselik az amerikai érdekeket a térségben, de ezek az érdekek sok esetben egyeznek a lengyel biztonságpolitikai érdekekkel is. De még egyszer mondom, ez csak egyik része a biztonságpolitika, azt látjuk, hogy most már a lengyel tőke is keres magának új piacokat, és egy adott esetben destabilizálódó Fehér Oroszország komoly potenciállal bír a lengyel tőke számára is. Tehát itt a szemünk előtt kezd el Lengyelország egy középhatalomként viselkedni.
És kik, mely országok a legnagyobb tőkebefektetők Lengyelországban, kik a legfőbb gazdasági partnerek? Az Egyesült Államok?
A legfőbb gazdasági partner, az Egyesült Államok fontos gazdasági partner természetesen a német-lengyel, vagy a lengyel-német kapcsolatok azok mindig is első rangúan fontosak voltak, nem csak Lengyelország szempontjából, hanem Németország szempontjából is, és itt itt a Lengyelországot meg akár kinyithatjuk az egész térségre. Egészen meglepő lehet sokaknak például, hogy a német visegrádi négyek külkereskedelmi volumene meghaladja a német-kínai külkereskedelem volumenét, úgyhogy a Németország térségbeli aktivitása természetesen Lengyelország számára is fontos, de Fehér Oroszországgal kapcsolatban viszont azt érzékeljük, hogy Lengyelország egyrészt vezető szerepet szeretne magának a politikai rendezésben is kapni, másrészt pedig a lengyel tőke is úgymond új területeknek hódítását látszik célul kitűzni.
Milyenek a visegrádi négyeken belül a lengyelek pozíciói gazdasági szempontból? Mennyire erős, illetve mennyire lehet továbbfejleszteni, hogyha Lengyelország hamarosan középhatalmi státuszra tesz, vagy tehet szert a V4-ek, vagyis a V3-ak, ugye plusz Lengyelország kapcsolatát?
A V4-eken belül Lengyelország a legfajsúlyosabb állam, már csak a lakosság számát tekintve is, ugye a V4-ek összlakossága 65 millió fő, ebből 40 millió Lengyelország, és talán sok hallgató meglepődik, hogy mennyi olyan lengyel cég van itt körülötte, amiről nem is gondolja, hogy lengyel, ugye itt reklámozni gondolom nem lehet, de például egy azonos betűből, három betűből álló lábbeliket forgalmazó cég is lengyel cég. Nagyon sokszor egyébként angol nevek mögé idézőjelbe bújnak a lengyel vállalatok, hogy úgy vélvén, hogy erősebb a brandjük, hogyha nem lengyel cégként jelennek meg. De elég, hogyha például a lengyel légi közlekedésre gondolunk, amelyik ugye új hubot, csomópontot hoz létre szintén a szemünk előtt Magyarországban. Tehát látja a lengyel tőke, hogy van potenciál a térségben. És ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a lengyel piac meg egy óriási piac a másik visegrádi ország tőkéjének, vállalatainak, és különösen abban az időszakban, amikor azt látjuk, hogy egy járvány mennyire sérülékenyé teszi a világgazdaságot, mennyire sérülékenyek tudnak lenni a magas vagy különböző távoli országokban lévő termelési láncok, úgy valószínűleg még több fantáziát láthatnak a befektetők abban, hogy régiós szintre korlátozzák a különböző termelési láncokat, használjuk ki egymás piacát, használjuk ki egymás szellemi kapacitását, a relatíve olcsó, de jól képzett munkaerőt, ami tulajdonképpen globálisan az egyik legnagyobb ereje ennek a térségnek, és ha közösen erősödik Közép-Európa, közösen erősödik a V4-ek, az az egész Európai Unióra jó hatással tud lenni.
Milyen állásponton van Varsó a 750 milliárd eurós uniós gazdaságfejlesztési csomagról, illetve a 7 éves költségvetésről, meg az arról a körüli vitákról? Mert ugye említette, hogy Lengyelország a nyertesek között van, viszont a visegrádi négyek a másik három ország részéről rendszeresen és több kritika is elhangzott ezen területekről. Szóval mennyire egységes itt a visegrádi négyek csoportja, és Lengyelországnak mi az álláspontja ezen két terület költségvetéséről?
Lengyelország, ahogy említettem, kifejezetten jól jött ki ezekből a tárgyalásokból, úgyhogy a politikai napirendnek nem is nagyon része, hogy ezeket a jó eredményeket vitassák. Sokkal inkább ugye vannak más vitáspontok, itt már ön is említette, hogy az Unió folyamatosan támadja a lengyel igazságügyi reformokat, hogy ez alapján is indult a 7-es cikkely szerinti eljárás Lengyelország ellen, de az említett közös költségvetési kérdések nem részei a politikai napirendnek az országban. általános konszenzus övezi azt, hogy Lengyelország a haszonélvezője az elfogadni készült költségvetésnek.
Említette a jogállamiság ügyében a 7-es cikk szerinti eljárást. Mennyire közeledtek az álláspontok, illetve ebben a pillanatban hol tart ez az eljárás Lengyelországgal szemben?
Arra lehet számítani, hogy az utóbbi hónapokhoz hasonlóan elsősorban európai parlamenti politikusok egyéni politikai ambícióikat tudják kielni azzal, hogy újra és újra fölhozzák Lengyelország példáját, mint fekete bárányt, akire különböző szankciókat kell róni. Ugye itt nagyon sokszor egyébként, hogy Lengyelország és Magyarország együtt szoktak megjelenni. Már a júliusban elfogadott európai tanácsi zárónyilatkozat szinte kizárta, de legalábbis sokkal finomabban, vagy sokkal kevesebb lehetőséget ad a közös források jogállamisági kritériumokkal való összekötésének. Ezt ugye még minden kétséget kizáróan kell majd rögzíteni, de azt látjuk, hogy jelenleg az igazán fontos szereplő, mint mondjuk Angela Merkel is abban érdekelt, hogy minél hamarabb elfogadják a közös költségvetést, pont kerüljön a vitákra, és továbbra is az a modus vivendi lesz inkább jellemző a brüsszeli és a berlini fajsúlyos politikai erők és Lengyelország között, ami valahol ott 19 május-júniusában kezdődött, ami úgy tulajdonképpen azban foglalható össze, hogy nem értünk egyet ugyan a PISZ világnézetével, ideológiájával, de azt sem érdekünk, hogy egy ilyen erős gazdasággal rendelkező tagállamot ellehetetlenítsük. Tehát ezek sokszor akár a Vera Jourova féle nyilatkozatok, akár most az Európai Parlament alelnökének a nyilatkozatai, ezek sokszor inkább a saját politikai táboroknak szólnak, még akkor is, hogyha komoly diplomáciai feszültséghez vezetnek, mint ami például most történt az úgynevezett kiéheztetés emlegetésével kapcsolatban. Ugye itt az Európai Parlament alelnöke említette, hogy ki kell éheztetni az olyan tagállamokat, és itt ugye Lengyelországra és Magyarországra utalt, amelyek nem követik az általuk vélt jogállamisági kritériumokat, és itt nagyon komoly felháborodást váltott ez ki a lengyel kormány oldalán. Több nyilatkozat született, hogy a 20. század után kiéheztetést emlegetni távol áll az európai normáktól. Európai keresztények és reformerek koalíciója kezdeményezi is az európai parlamenti alelnök leváltását. De ezzel együtt én arra számítok, hogy nem lesz komolyabb folytatása 7-es cikkely szerinti eljárásnak.
Miben hasonló és miben különbözik a magyar és a lengyel kormány helyzete? Ugye többször is Magyarországot és Lengyelországot párban említette.
Nagyon hasonló. Alapvetően az a tény, hogy mind a két országban egy a keresztény értékeket, a családot, mint a nemzet építőkövét fontosnak tartó kormány működik. Egy olyan kormány működik, amelyik, ahogy már említettem, Európát szuverén nemzetekre épülő Európai Unióval képzeli el. Ez ezzel ellentétes világ és Európa képet vizionáló politikai erők számára egy több mint szálka a szemekben. Láttuk, hogy milyen komoly források mozdultak meg azért, hogy Rafał Trzaskowski Varsó liberális polgármestere legyőzze Andrzej Dudát. Úgyhogy ez a két ország e tekintetben nagyon hasonló elbírálás alá esik, és amíg azt láttuk, hogy korábban, mintha erősebbek lettek volna a támadások Magyarország ellen, ezek mintha szépen lassan mostanában megfordulóban lennének, vagy legalábbis Lengyelország idézőjelbe véve, mint az ilyen támadások célpontja, fölzárkózott.
Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége, Rosonczi Kovács Mihály, a Közép-Európai Nézőpont Intézet elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!